Folytassuk napvendégem műsorunkat, Szántó Martin ül itt a stúdióban a Makronóm Intézettől, gazdaságpolitikai vezető elemző, vagy nemzeti kapcsolatok szakértője is, és egy japán példáról beszélgettünk, egy tanulmányt olvastam tőled, Európa követheti japán mintát az energiaválság kezelésében, a minta 1970-ből datálódik tulajdonképpen, és az elmúlt 15-20 percben nagyjából ezt jártuk körbe. Mi történt Japánban 1970-ben, 80-ban, 90-ben? Mi okozta ezt a váltást, mi okozta azt, hogy diverzifikálni kellett ugye az energiamixüket, ha mondhatom ilyen nagyon egyszerűen. Abszolút. Hát most ezzel a helyzettel itt Európa és benne Magyarország is találkozott. Hasonlóságok, különbözőségek, ezeken végig szaladunk, azért a helyzet hasonló, ezt igen. Értem az előző beszélgetésből, de felvetettük már, hogy itt komoly különbözőségek is vannak.
Így van, tehát kezdjük akkor egyik legfontosabb az energia mix diverzifikációjával. Nukleáris energia bővítése lehet az egyik fontos megoldása Európának, és hát ugye itt a szabályozások és a társadalmi attitűd azért változott az elmúlt évtizedben.
Hát ez egy óriási visszakoz most, ha csak a német példára gondolunk.
Ha csak igen. A német példára, igen, de azért azt láthatjuk, hogy Európa szerte épülnek folyamatosan reaktorok, ha nem is pont Németországban, de Franciaországban egy épül, most jelenleg Szlovákiában, az Egyesült Királyságban, és még Ukrajnában is kettő-kettő darab épül országonként, és folynak a tárgyalások további reaktorok építéséről Lengyelországban is, Romániában is, ugye Magyarországon is tudjuk, hogy a Paks 2-ről folynak a tárgyalások.
Sőt, én olvastam, hogy a dolgozatotok végén, a makronos dolgozat végén, ott már tulajdonképpen Paks 3 is, ugye, valamilyen szinten megjelenik, majd ide még ne érjünk el. Rendben, tehát nukleáris energia, ez most újra nem kérdés akkor ezek szerint, nem lesz kérdés Európában.
Nem lesz kérdés Európában, számíthatunk megnövekedett nukleáris energia jelenlétére az energiamixben. Jövőben. Drága, időigényes, de biztos, tehát folyamatosan...
Drága az építés, de aztán megolcsó,
de aztán ugye? Megéri, igen, tehát hosszú távon mindenképp kifizetődő.
LNG
azért teljesen más tészta, ott verseny, ott kimegyünk a szabadpiacra, és elkezdünk, Európa elkezdi felvásárolni az LNG készleteket. Itt a legnagyobb probléma az, hogy 2025 vége előtt nem igazán számíthatunk nagyobb LNG piacra, globális piacra, úgy értem, mert ezeknek a feltárása, ezeknek az infrastruktúráknak a kiépítése még rendkívül időigényes.
Ezek az állomások, ezek a tankerek, meg az
tankerek,
összes többi,
és nem csak Európa oldaláról, hanem ugye Európa beszáll, óriási nagy keresletet gerjeszt ezzel. Tehát még a kínálat
az
sincs felkészülve.
Így van. És ehhez képest az ára pedig nyilván felfelé fog menni,
és ráadásul versenyezni kell folyamatosan majd az ázsiai piacokkal.
Szén. Ez egy érdekes dolog, mert ugye azt mondtad, hogy visszakacsintva a japán például, hogy 1970-ben, amikor kvázi eltűnt az olaj az ára miatt Japánból, akkor újra megszerették a szenet tulajdonképpen. Ez történik, hát legalábbis itt Magyarországon is, talán Európa bizonyos részein is.
Így van. Jelenleg a szén egy alternatíva a kieső orosz gáz helyére, de ez csak átmeneti mindenképp. Tehát a klímavédelmi célok miatt Európa hosszú távon nem fog, tehát nem várható az, hogy a szén visszatér. Ez most átmeneti helyzetként, hát tiltakoznak is ellene rendesen azért.
Ez az egyik legnagyobb kérdés, nem?
Igen.
Mert itt most mindent másképpen kell gondoljunk, mint amit eddig gondoltunk a fenntarthatóságról, ugye, meg a karbonlábnyomról, meg sok minden más, amit eddig hajlandóak voltunk leírni, azt most vissza kell hoznunk kapun belül, és ez nagyon kellemetlen dolog.
Abszolút. És próbálnak a politikusok is immelámmal közelíteni a dologhoz, de az az igazság, hogy most jelenleg SOS-ben. Hát a szenet vissza kell hozni, mert nem tudnak még olyan alternatívát így hirtelen az orosz földgáz kiváltására, ami ugyanolyan kvázi kevés károsanyag kibocsátást hordoz magában, mint a földgáz.
Hát nekem eszembe jött a Maszló piramis, meg eszembe jött az, hogy fázni viszont senki nem akar.
Pontosan.
De hogy valóban, hogy ez az átmeneti időszak meddig tart, ezt most senki nem tudja megmondani. Ami nekünk újra el kell fogadnunk azt, hogy fosszilis energia, ugye, egy olaj, gáz és szén.
Igen, és szén.
Akár bármi. Igen. Okay. Rendben van. Tehát akkor ezeken végigmentünk, és jöhetnek a megújulók, ugye, amiben nagyon sokan bíznak.
Így van. Nap, a szél, a víz, a geotermikus energia fokozott alkalmazására lehet számítani Európa szerte, viszont azt azért tudni kell, hogy nem nyújt folyamatos és kiszámítható energiakapacitást, úgyhogy szükség lesz további kiegyenlítő energiaforrásokra. Például nukleáris és fosszilis energiára is.
Tehát a békeidőnek vége, amikor egy csövön, vagy két csövön a gáz és az olaj jött, és tulajdonképpen Pakssal minden megoldódott itt Magyarországon, és más európai országban másképpen, de hasonló módon, más arányokban, ugye ezt már tudjuk, hogy másképpen fázik most mindenkit a problémától, de ennek most vége van, az, hogy ezt diverzifikálni kell, ez egészen biztos, ugye, és nagyon bölcsen kell tenni.
Igen.
mert hogy a japánok is belementek 70-es években bizonyos zsákutcákba, ezt nekünk mindenképpen jól lenne elkerülni.
Igen, csak hát a piac most olyan kiszámíthatatlan, hogy nehéz megjósolni.
Mi a tuti?
Mi a tuti?
Jó, igen. Mit kell tenni az államnak, vagy az államoknak? Mert a japán példában az is nyilvánvaló volt, hogy itt törvényi szabályozás, jogszabályi környezet, ez nagyon fontos volt, ösztönző tényezők.
Mindenképpen ösztönözni kell az államoknak, és a diversifikációt, tehát beruházni bármilyen energiahatékonysági projektekbe, vagy a nukleáris energiába, de olyan beruházásokba, ami japán példáját is követve akár növeli az energiahatékonyságot. És fontos még megemlítenünk, hogy az európai ipar valószínűleg teljesen át fog alakulni, legalábbis az a része, az a szektor, azok a szektorok, amelyek nagy energiaigényel bírtak eddig, azok valószínűleg ki fognak települni Európából, és a helyüket átveszik a kisebb energia, relatíve kisebb energiafelhasználást igénylő, de nagyobb hozzáadott értékű.
Ez a kulcs. Hát igen, mert Japán megtehette, ugye 70-es években, hogy kiszervezte az energiafaló iparágakat, ugye?
Így van.
Pontosan. Létesít meg egy gyárakat, üzemeket, valahol máshol majd megoldják a piszkos munkát. Ezt most Európa nagyon nehezen tudja megtenni.
Nehéz lesz, igen, de...
Valakinek nem jut szék a végén itt a társasjátékban, ugye?
Így van, igen. Igen, igen. Viszont azokra az ipari szektorokra meg szükség lesz, amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek. Tehát például az IT, gyógyszeripar vagy a chipgyártás az relatíve kis energiából, de nagy hozzáadott értékű terméket állít elő.
És hol fog akkor a gyártás megvalósulni? Amit majd senki nem akar, mert energiafaló vagy energiazabáló szektorról van szó.
Erről még folyik a vita, de valószínűleg Európa környéke, tehát Észak-Afrika, Közel-Kelet, és közel maradnak azért ezek a gyártótelepek valószínűleg Európához, de kiszervezésre
kerülnek. Ezt a problémát exportáljuk,
és ráadásul most, hogy a világ afelé halad, hogy rövidíti az értékláncokat, hogy csökkenti a távolságokat,
kockázatokat,
így van. Ezért ez egy valós kitettséget fog jelenteni Európának, egy újabb problémát és veszélyforrást.
Mennyire hasonlítható össze az európai országok összessége, az uniós országok összessége a magyar problémakörrel? Mert nagyon sok mindenben eltérés van.
Igen, Európán belül nagyon nagy eltérések vannak, ami előnye lehet Kelet-Közép-Európának, hogy relatíve itt azért kiépített infrastruktúra van, megbízható munkaerő, és ezért a cégek előszeretettel fognak ide települni. Tehát az olyan kevés energiát igénylő, de nagy hozzáadott értékű cégek, amelyekből tudunk aztán profitálni.
De hát Európa nyugati felén is van infrastruktúra, meg ott is van szakképzett munka, csak lefelé nem annyira vállalja azt a munkát, mint a magyar régen.
Kell, és itt azért elég jó potenciál van a cégeknek a növekedéshez. Tehát a Macron intézet ráadásul fog is a jövőben egy olyan kutatást majd közölni, illetve lefolytatni, amelyben a kitörési pontokat keressük, akár Magyarországnak, illetve Kelet-Közép-Európára nézve is. Olyan high-tech iparágakat, vagy technológiákat, amelyeken keresztül maga a régió remek lehetőség elé néz.
Ma már a kutatást említetted, volt egy makronomos kutatás, ugye, a vállalkozókkal kapcsolatban is, ugye? Az energiahatékonyság volt itt fókuszban?
Így van, vizsgáltuk a vállalatok, magyar vállalatok energiahatékonyságát. Ezek túlgyomborézen feldolgozott ipari vállalatok voltak, akiket vizsgáltunk. Megpróbáltuk felmérni, mennyire érinti a jelenlegi energiaválság őket, milyen intézkedéseket hoztak ezek enyhítésére, illetve hogy milyeneket terveznek a jövőben, milyen intézkedéseket terveznek véghez vinni. Most túlnyomó többségben feldolgozott ipari vállalatokat kérdeztünk, és gyakorlatilag mindenkit érint az energiaválság, ez nem meglepetés. Ami érdekes, hogy a vállalkozások körülbelül felét súlyosan, 10%-ukat viszont már bedől is fenyegeti gyakorlatilag annyira súlyosan, saját bevallásuk szerint. Túlnyomó többségüknek több mint háromszorosára emelkedett a földgáz és a villanyár, és körülbelül a felének egy éves jellemzően fix árazású gáz és áramszerződése van, úgyhogy még ezeknek a hatásai még a lejár...
A fekete leves még nem jött el.
Még sok esetben nem jött el, így van. Megkérdeztük azt is, hogy hogyan próbálják ezt közölni, hogyan próbálják orvosolni ezeknek a megugrott költségeket, hogy túléljenek gyakorlatilag. Többnyire működési költség csökkentésén próbálnak faragni a vállalkozások. Jellemzően azért valamilyen szinten áthárítják a fogyasztókra is ezeknek a megugrott költségeket, hiszen nem tudják teljesen kigazdálkodni önmaguk ezeket a megugrott energiaárakat. 22%-uk az áthárítást közel teljes mértékben megtette, és 15%-uknál nem történt meg egyébként a költségek áthárítása még jelenleg. Ez persze változhat, hogyha lejárnak a hosszú távú szerződések.
Mi a következtetés a kutatásban?
Mindenképpen a megújulóknak a részarányát növelni szeretnék a vállalkozások, illetve szigetelésbe szeretnének beruházni. és ami nagyon fontos, a költséghatékonyabb eszközbeszerzések. Most már költséghatékonyabbnak számít, de energiahatékonyabbra gondoltam. Igen. Ami most már költséghatékonyabb is hosszú távon. Olyan eszközöket fognak beszerezni, és hát ami jó hír viszont, hogy senki nem tervez teljes bezárást, leállást. Mindenki úgy optimistán tekint a jövőben, hogy meg tudják oldani ezeket a problémákat.
A beszélgetés elején ezt a japán példát emlegettük sokat, ugye ez volt a kiindulási pontunk. A japán példa az zseniális, mert ugye még mindig van 30%, ugye az 30% előnyük
30%
van.
30% előnyük van.
Ugye Amerikával, vagy Európával szemben?
Amerikával szemben, többnyire Európával szemben, nagyjából viszont az iparuk azért még mindig hatékonyabb.
Itt most Magyarországon minek kell következnie? Akkor most hagyjuk is az európai társakat, versenytársakat és közösségi társakat. Mi most Magyarországon akkor a sorrend, aminek meg kell történnie szerinted?
Magyarország rengeteg új beruházást vonz be mostanában, és óriási nagy energiaigényű iparágak fognak ide települni hamarosan, ezért mindenképp egy...
Ilyenek például az akkumulátorgyártás.
Például az akkumulátorgyártás, ami remek lehetőség és óriási munkaerő potenciál tud hozni, viszont a probléma az, hogy az energiaellátást azt meg kell oldani, és nem feltétlen energiaimporttal kellene, hanem bizony például a nukleáris energia fokozásával lehetne ezt a megnövekedett energiaigényeket kiegyenlíteni. A jövőben számíthatunk arra, hogy Európa szerte is azért most a németeket, ha nem is vesszük, azért nagy részt azt látható, hogy épülnek azért reaktorok, és még nincs kidobva kvázi egyik legstabilabb energiaforrás, nukleáris energia, nincs teljesen leírva, és Magyarországon is hasonló trendre számíthatunk.
Igen, csak az átfutási idő, meg az építkezés, az nagyon hosszú, ezt látjuk napi gyakorlatban. Ezért olvastam is a tanulmátok végén, hogy már most kéne gondolkozni, ugye Paks 3-ról, ahhoz, hogy végül ne legyen kieső idő.
Így van, illetve hát ugye 40-es évek közepén, hogyha még meg is hosszabbítják a Paks 1-nek a üzemidejét, az le fog járni, tehát egy Paks 2 még önmagában nem fogja ezt a problémát megoldani. Még szóba jöttnek kis modulális reaktorok is, ezek fejlesztése még folyamatban van, de nagyon ígéretesnek tűnnek, nagyon ígéretes eredmények mutatkoznak ezzel kapcsolatban, és akár szóba jöhet nálunk is kis úgynevezett SMR reaktoroknak az alkalmazása.
Az egy legnagyobb kérdés, ha jól értem, az, hogy hogyan fejlesszük az ipart mi itt Magyarországon, és hogy különös tekintettel legyünk arra, hogy annak mekkora az energiafelhasználás, és azt az energiát honnan tudom majd megvásárolni, betáplálni, itthon le tudom-e gyártani, tudom-e biztosítani, vagy ha nem, akkor honnan, de honnan bomba biztosan, ugye?
Így pontosan. A legfontosabb, hogy az iparpolitikát az igényekkel összhangba hozzuk mindenképpen. Tehát, hogyha szeretnénk új gyárakat, új beruházásokat Magyarországra vonzani, ahhoz a feltételeket meg kell teremteni, és folyamatosan biztosítani kell. A legmegbízhatóbb energiaforrás, ami folyamatosan, tehát a legfontosabb itt, hogy a folyamatos és kiszámítható energiát garantálni tudja, az most a nukleáris energia. Nagyon jó kiegészítői ennek a megújuló energiaforrások, és ezt is természetesen fokozni kell. Ami még csökkenthet a gázkitettségünkön, az, hogy például a lakossági földgázfogyasztást azt jóval csökkenteni tudjuk energiahatékonysági beruházásokkal.
Hát ez látszik is egyébként az elmúlt évben is már, ugye azt hiszem 15-20%-kal csökkent a gázfogyasztás, és a villamosenergiafogyasztás is, de most aztán ez meg fog nőni, mert aki eddig nem gázzal fűtött, most a lakossági felhasználókról beszél, de szerintem nagyon sokan vannak itt cégek, és azok most átálltak a villamosenergiára. Azt is valahonnan be kell táplálni, azt is valahonnan elő kell állítani.
Így van, ez egy újabb kihívás fog jelenteni.
Nem beszélve a rendszerek képítéséről.
Fontos, hogy lakosság is beruházzon, akár szigetelésbe, akár hőszivattyús megoldásba, olyan dolgokba, amivel csökkenteni tudja az energiafelhasználását, a végső energiafelhasználást.
Ez egy nagyon érdekes helyzet lesz. Utoljára említve a japán példát, ugye Japán 70-es években kiszervezte az energiafaló szektorokat az ország területéről, hogy most az Európai Unió ezt milyen hatékonyan tudja megoldani. Ugye szabadulni akar majd mindenki azoktól a gyáraktól, üzemektől, vagy nagyon sok ország, fejlett országok egészen biztos, ahol nincs elég energia, nem áll rendelkezésre.
Ezt úgy gondolom, nem a döntéshozók fogják megoldani, hanem maguk a vállalatok. Tehát nem politikusok fogják kiebrudalni ezeket a vállalatokat, hanem egyszerűen a profit piac egyszerűen úgy fog dönteni, hogy az energiaigényes vállalatok el fogják hagyni azokat az országokat, ahol nem tudnak az előzőekhez megszokott profittal működni.
Milyen érdekes, ugye régen egy beruházáshoz kellett nyilván tőke, kellett egy vállalkozó, kellett terület, földterület, aztán kellett autópálya, aztán kellett szakképzett munkaerő, ugye ettől lett vonzó egy ország, egy régi, ugye? Most pedig, ami nagyon fontos, és ezeket szinte megelőzi, az az, hogy annak a területnek az energia betáplálása mennyire
biztosított. Mennyire biztosított, és mennyire stabil. Így van. Igen.
Nagyon izgalmas. A japán példa is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elhoztad ide a Trend FM-re. Szántó Martin volt a napvendége nálunk ma este, a Makronom Intézet gazdaságpolitikai vezető elemzője. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm a lehetőséget.